Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához és ahhoz, hogy a magyar családok továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb gázárait élvezhessék, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában az orosz energiahét panel beszélgetésén. Szijjártó Péter kifejtette, jelenleg teljes biztonságban van az ország energiaellátása, azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a török áramlat földgázvezetéket és a Barátság kőolajvezetéket ellehetetlenítik, akkor a fennmaradó infrastruktúra nem lesz képes ellátni Magyarországot. Jövő februárig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélést. Azt mondta, a következő évtized elejére szeretnék mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egy valamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk, kívülről néztük az egész folyamatot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet első fázisáról. A helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán, jelezte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. Ferdinand Marcos Jr., a Fülöp-szigetek köztársasági elnöke Manilában fogadta a magyar házelnököt, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Kövér László elmondta, Magyarország a keleti nyitás stratégiájával összhangban kiemelt figyelmet szentel a dél-kelet-ázsiai térségnek és különösen a Fülöp-szigeteknek. Újabb vármegyékben és borvidékeken jelent meg a szőlőkre végzetes aranyszínű sárgaságbetegség. Előbbi esetében 17, utóbbinál 20 helyszín érintett. Ezúttal a tokai és a mátrai szőlőültetvényeknél fedezték fel a kórokozót, korábban Egerből is jelentették. A hatóságok elrendelték a szükséges intézkedéseket. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a termelőket, hogy a fertőzés jelenlétéről minél hamarabb értesítsék az illetékes szerveket. Ma már kevesebb víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik, és idén, amikor Európa legforróbb nyara volt, 200 ezer hektárral kisebb területen volt aszálykár, mint a 2022-es nagy szárazság idején, mondta az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az éghajlatváltozás negatív következményeit tárcája időben érzékelte, ezért alakították meg az aszályvédelmi operatív törzset, és biztosítottak 4 milliárd 300 millió forintot azonnali intézkedések végrehajtására. Már 1 milliárd köbméterrel több vizet tartanak vissza a tájban, mint valaha, mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre elkerülhetetlennek nevezte a szemléletváltást, ugyanis az elmúlt évtizedekben megváltozni látszanak nem csak Magyarországon, Európában, hanem az egész Földön a klimatikus viszonyok. Befejeződött a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer utalványok kézbesítése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert elmondta, több mint 2 millió 300 ezer nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg az utalványt. A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárdot már levásároltak az érintettek. Novemberben pedig érkezik az infláció követő nyugdíjkiegészítés, amelynek összege átlagosan 47.200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd, hangzott el a tévéműsorban. A MÁV csoport megkezdte a Kraftex Küne buszgyártó 869 darab új, magyar gyártású Credibus Econel 12 Next típusú autóbuszának átvételét, ebből 269 még idén forgalomba állhat 17 vármegyében, jelentette be Nagy Bálint. A közlekedését felelős államtitkár elmondta, az elmúlt évtizedek legjelentősebb tarifareformja után a közösségi közlekedés elérhetőbbé, olcsóbbá vált, és most kiemelt cél a magas szolgáltatási minőség biztosítása. Ha a kormány újabb költségvetési átcsoportosításról döntött, amely több magyar városnak biztosít közvetlen támogatást, Eger például 2 milliárdos segítséget kap működése fenntartására, írta meg az Index hírportál. A döntésről Wagner Ákos polgármester és dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt. Az ügy előzménye, hogy a múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tárgyalt Egerben, illetve Salgótarjánban is, amely várossal kapcsolatban most ugyanez a döntés született. A határozatok megjelentek a magyar közlönyben. Végül az időjárásról. A köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire majd gomoly felhős derült lesz az ég, elvétve kisebb eső, zápor előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismerkedünk Harcsa Veronika jazzdénekesnővel, zeneszerzővel, aki beavat minket művészeti tevékenységének sokszínűségébe, beszélgetünk életének, karrierjének fontosabb állomásairól és a zene erejéről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. A mai vendégem egy olyan énekesnő, akinek az alkotó tevékenysége nagyon színes, nagyon különleges, példaértékű. Szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál is. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Hát izgatottan készültem a mai napra, és sok-sok kérdés van bennem, mert hogy annyira szertágazott a szakmai tevékenységed, és ami belőled árad. Korábbra nyúlnék vissza időben, mégpedig az egyetemi éveidre. Hogyan jött neked az életedbe a Műszaki Egyetem? Mert azért ez egy nagyon különálló világ a zenétől, azt gondolom.
Az a helyzet, hogy ez volt előbb. Én jó voltam kiskoromtól kezdve matekból, és gimnáziumba hatosztályos speciális matek tagozatra jártam az ország egyik legjobb gimnáziumába, egy úgynevezett versenyistállóba, és én magam is jártam matek versenyekre szorgalmasan, és szerettem is, szerettem a logikus gondolkodást, szerettem struktúrákat építeni fejben, szerettem a megoldások megtalálásának az örömét, ami egyébként zenében nagyon ritkán adatik meg, az a fajta egyértelmű siker, amikor kijön a jó eredmény. A zenében maximum néha jónak érzünk valamit, de soha nincs egy egyértelmű, objektív, jó megoldás egy mondjuk egy zenei feladatra. Szóval az én életemben a matek volt előbb, és amikor érettségiztem, akkor még nagyon nem tudtam, hogy mivé szeretnék válni. És akkor volt egy informatikai robbanás, és nagyon sok barátom, gimnáziumi osztálytársam is ment informatika szakra, úgyhogy gondoltam, hogy ez nekem is jó lesz. Aztán közben vált egyre komolyabbá a zene. Jártam zeneiskolába, de nem voltam konzis, tehát az, hogy én lehetnék zenész, az nagyon sokáig fel sem merült. És nagyjából így 17-18 éves korom körül mondta az egyik tanárom, hogy szerinte érdemes lenne ezt megpróbálnom, illetve egyáltalán az, hogy ez lehetséges lehet, hogy én ne csak hobbi szinten zenéjek. És másodéves voltam a Műszaki Egyetemen, amikor beadtam a felvételimet a zeneművészetire, ahova elsőre felvettek, és ez a sikeres felvételi, ez volt egy nagyon-nagyon erős, nagyon markáns visszajelzés, tulajdonképpen az első igazi szakmai visszajelzés, ami azt jelentette, hogy mindenképpen érdemes megpróbálnom, hogy lehet-e belőlem zenész. És amikor felvettek, akkor párhuzamosan jártam a Műszaki Egyetemre és a zeneművészetire, ami lehetséges volt, mert a Műszaki Egyetemen inkább a vizsgaidőszak volt az, ami igazán megterhelő volt, vagy amikor igazán oda kellett tennem magam. A zeneművészetén pedig évközben a folyamatos gyakorlás, a folyamatos jelenlét, az órák, a zenekari gyakorlatok, a készülés, az volt az, ami igazán jelentős volt, és ott, hogyha valaki évközben jól dolgozott, akkor a vizsgaidőszak az már nem volt igazán megterhelő.
Azért valahonnan jött ez a képesség. Családból hozod ezt, vagy ez hogyan alakult nálad?
Anyai nagypapámnak volt hegedűje, és családi legendák szólnak arról, hogy milyen csodálatosan hegedült szerenádokat a nagymamám ablaka alatt annak idején. Én őt kevéssé ismertem, és pici voltam, amikor meghalt, úgyhogy nem tudott ő zenei hatást gyakorolni rám. De a gének biztos, hogy tőle jönnek, mert egyébként nincs a családban zenész, és nem nagyon volt mintám arra, hogy lehet zenészként, előadó művészként élni. Anyukám ugyanakkor egészen a nyugdíjig filmekkel foglalkozott, tehát mégiscsak a kulturális érdeklődés az abszolút jelen volt a családunkban. Mm. Nagyon későn döntöttem el, hogy megpróbálom, hogy lehet-e belőlem zenész, és ennek a fő oka szerintem ez volt, hogy egyszerűen nem láttam mintát magam körül, és fel sem merült, főleg mivel jó voltam matekból, mindenki azt tartotta evidensnek, hogy én a matekos reál vonalon fogok tovább menni, mint ahogy így is kezdtem el a továbbtanulást. És az egész családomat meglepetésként érte az, hogy én aztán a zeneművészetire is jelentkeztem, és pláne, hogy felvettek.
Korábbi interjúkban nyilatkoztat, hogy hajlamos voltál belefeledkezni a munkába, amikor már ugye elkezdted a zenei munkásságodat képíteni egyre jobban. Ez mit jelent, és ez ma is így van esetleg?
A mai napig tanulom az egyensúlyt, most különös jelentősége van ennek az életemben, hiszen 15 hónapos a kisfiam, és ha valamit nem szeretnék, akkor az, hogy az én munkamániám, vagy túlzott munka iránti lelkesedésem, odaadásom az a családi életnek a rovására menjen. Tehát most ezt minden korábbinál komolyabban veszem, hogy meglegyen az egyensúly a munka és a családi élet között. Tulajdonképpen pici koromtól fogva így éltem, mivel tehetséges gyerek voltam, ezért nagyon sok külön órára beírattak a szüleim, hogy lekössék a vegyértékeimet. Úgyhogy jártam külön matekra, nyelvórára, népi táncra, zeneiskolába, művészi tornára, tehát hogy minden napra jutott valami, pedig akkor a 90-es évek elején ez még nem volt annyira divat, mint manapság. Ez biztos, hogy jót is tett nekem, egyrészt mert bírtam, és tényleg nagyon sokféle érdeklődést és készségeket, képességeket felszedtem akkor, akár a zenéhez használható dolgokat, akár az életben való boldoguláshoz hasznos dolgokat, úgy mint a nyelvtanulás. Másrészt viszont az is biztos, hogy megszoktam egy folyamatos mókuskereket, tehát hogy mindig vagy tanultam, vagy éppen valamire készültem, vagy házi feladatot írtam már pici gyerekként is, és nekem felnőttként kellett megtanulni azt, hogy milyen pihenni, milyen játszani, milyen társasjátékozni, milyen csak úgy olvasni. Nem azért, mert az a könyv valami különös célt szolgál az életemben, hanem csak úgy a kedvtelésért leülni olvasni, vagy csak úgy pihenni a kanapén.
És ma az anyaság mellett hogyan van meg az én időt?
Hát családi összefogásban van meg az én időm, mint szerintem a legtöbb anyatársamnak. Hál' Istennek van mellettem egy olyan férj, aki maximálisan partner, például abban, hogy az én életembe is beleférjen a testmozgás, ami szerintem nagyon sok anyukánál hátra kerül, főleg az első években. És most például az az én időm, hogy igyekszem rendszeresen mozogni, illetve sokszor magamat kell átlépnem, és mondjuk olyan prioritásokra hallgatnom, hogy oké, lehet, hogy ma este nem lesz tökéletesen elpakolva a konyha, de egy picit fogok olvasni, miután leraktam a kisfiamat aludni. Tehát az anyaság, a szülőség az valószínű azzal jár, hogy az ember soha nem ér a to-do listájának a végére, és én ilyen to-do listás alkat vagyok, úgyhogy nekem ez nem könnyű, de tanulom ezt is.
Akkor most térjünk rá a zenére, illetve az alkotói tevékenységekre. Úgy tudom, hogy te már korábban is vonzódtál a klasszikus zenéhez, a komoly zenéhez, és szerepeltél operában, daljátékban, többek között, és hát kísérletezel folyamatosan a műfajok keverésével, ugye nem csak a jazz, hanem az elektronikus hangszerelés is helyet kapnak a te tevékenységedben a repertoárban. Erre példa a Debussy Now, vagy a Schubertnál. Ezekről mesélj egy kicsit, hogyan jött ez, hogy ezeket a műfajokat így alkalmazd, így használd, és így vidd színpadra?
Hát ez az én életemben is egy meglepetés. Valóban kicsi koromtól fontos számomra a klasszikus zene, már csak azért is, mert ezzel kezdtem a zenei tanulmányokat. A szüleim is bár nem jártunk nagyon gyakran koncertre, de azért mégis, hogyha elvittek, akkor klasszikus zenei koncertekre vittek. Édesapám otthon a Pillangó kisasszonyt hallgatta a délutáni alvása közben, Nagy Gregorián rajongó is volt egyébként, tehát különféle klasszikus zenei élmények értek pici koromtól fogva, és bár később én a jazzben találtam meg önmagam, részben az improvizáció, a szabadsága, részben pedig a műfajnak a vadsága miatt, tehát erre volt szükségem azokban a késői kamasz, fiatal felnőtt években, amikor a jazzre rátaláltam, de a klasszikus zene az végig ott maradt a műkedvelés szintjén. A pályámnak az elején is nagyon színes volt a stílusoknak a sora, amikben részt vettem, akkor sokkal több mainstream, pophoz közeli produkcióban szerepeltem. A jazz az mindig végig ott volt, az improvizációs zenék, improvizatív zenék mindig végig ott voltak. És az elmúlt években, tulajdonképpen az elmúlt 5-6 évben indult el intenzíven az, hogy klasszikus zenészekkel rendszeresen dolgozom együtt. Nekem ehhez nem lett volna bátorságom, viszont érkezett egymás után több olyan felkérés klasszikus pályatársaimtól, amire nem tudtam nemet mondani, és tulajdonképpen bennük bíztam, hogy ha ők engem kérnek föl, akkor annak valami oka van. És ez az ok, ez nyilván az volt, hogy olyan módon szerettek volna a műveket, klasszikus műveket előadni, ami nem a szokványos előadásmód. Hiszen én nem tudok, én nem vagyok klasszikus énekes, én nem tudok imitálni klasszikus éneklést, én a saját hangommal tudok hozzányúlni ezekhez a dalokhoz, vagy esetleg a saját improvizatív képességeimmel tudok még hozzátenni valamit, és kifejezetten olyan klasszikus zenészek kértek föl együttműködésre, akik erre vágytak. Említetted, hogy szerepeltem operában, az is egy Bohuslav Martinov nevű cseh szerzőnek a dadaista operája volt, egyébként Jiří Menzel rendezte, és az egész darab egy őrület volt, Svájcban volt néhány előadásunk vele, és az ilyen őrülete, jó értelemben vett őrületekbe belefér, sőt, sokszor kell is az, hogy a hang, aki megszólal, ne egy szokványos hang legyen. Ebben az operában az anyámat is, a darabbéli anyámat egy színésznő játszotta, aki szintén nem volt klasszikus énekes, de mégis olyan karakteres volt a hangja, és olyan karakter volt ő maga, hogy ő kellett oda a színpadra. Sokszor amiatt kérnek föl, mert például nagyon szeretnének egy olyan hangot, aki kevésbé vibrál, mint a klasszikus énekeseknek a legnagyobb része. Vagy például azért, mert játékot szeretnének belevinni, vagy improvizációt szeretnének belevinni, és én ezeknek a feladatoknak állok elébe. Most már nem annyira szokatlan ez számomra, hiszen nagyon sok ilyen együttműködés van a hátam mögött, és óriási nagy élmény. Nagyon nagy felelősséget érzek az iránt, vagy nagyon nagy tisztelettel viszonyulok a szerzők iránt. Ezzel azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem veszem félváról a feladatot, hanem sokszor egy-egy ilyen lemeznek vagy anyagnak az elkészítése az évek gyakorlása és évek kísérletezésének az eredménye. Például a Debussy Now, a Schubert Now című projektek valóban egy-másfél évig csak próbafázisban voltak, mire kiálltunk velük a közönséghez, mert azokat a dalokat nekem ki kell válogatni, hogy mik azok, amik tényleg illenek az én hangomhoz, mik azok, amik passzolnak a trióhoz, akikkel előadjuk őket, az áthangszerelt verziókhoz. Szóval az egész egy hosszú folyamat, és a végén én is bízom benne, hogy olyan eredmény születik, ami a nyitott, kellően nyitott fülekre rátalálhat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben megismerkedünk Harcsa Veronika jazzénekesnővel, zeneszerzővel, aki beavat minket művészeti tevékenységének sokszínűségébe, beszélgetünk életének, karrierjének fontosabb állomásairól és a zene erejéről.
Az improvizációt többször említettük. Egyszerűen ez a teljesség érzése számomra, amikor én téged hallgatlak.
Volt az improvizatív pályafutásomban egy nagyon fontos pillanat. 30 éves voltam, amikor úgy döntöttem, hogy vissza szeretnék menni tanulni, és ekkor kimentem 2 évre a brüsszeli királyi konzervatóriumba, ott végeztem egy mesterképzést jazzének szakon, és ott volt mind a 2 évben szabad improvizáció óránk, amik egyébként nem csak jazzzenészek, hanem régi zenészek, klasszikus zenészek is bejártak. És itt az improvizációt lecsupaszítottuk, elvettük belőle a jazz elemeket olyan tekintetben, hogy teljesen szabaddá vált az, hogy milyen hangot játszunk. Nem volt rossz hang, csak zenei hang, vagy zeneietlen hang volt. És megkerestük azokat az attribútumokat, azokat a jellemzőket az improvizációban, amik a magját alkotják a folyamatoknak. Ha például van 2 ember, aki duóban improvizál, akkor hogyan viszonyulnak egymáshoz? Imitálja, variálja azt, amit hall a másiktól, vagy pont, hogy kontrasztot állít neki. A másik mély hangot játszik, akkor ő egy magas hangot választ. Milyen viszonyba lép a 2 hang egymással? Az egyik sűrűn játszik, akkor lehet, hogy a másik csak hosszú hangokat improvizál. Szóval, hogy ezek a viszonyok, ezek adják a zenének is, és az improvizációnak is a magját, és hogyha ezt egyszer valaki elsajátítja, akkor erre már tényleg csak a stílus elemeket kell rátenni, és kész akár a jazz improvizáció, akár a szabad improvizáció, akár a klasszikus zene improvizáció, hiszen manapság nem a legmegszokottabb dolog, de nagyon sok olyan időszak volt a klasszikus zenében is, amikor az improvizáció ugyanúgy hozzátartozott, mint mondjuk ma tartozik a jazzhez.
Hogyan kell elképzelni nálad az alkotási folyamatot, miből inspirálódsz, és egyáltalán hogyan néz ki ez nálad?
Bár az elmúlt években a dalírás az egy kicsit háttérbe szorult nálam, részben a klasszikus zenei együttműködések miatt, ahol ugye klasszikus szerzőknek a művei vannak a középpontban, de valóban az elmúlt 20 évben, amióta sokat állok színpadon, azóta legnagyobb részben saját dalokat, vagy minimum részben saját dalokat énekeltem. Hogy mi az inspiráció? Hát minden, ami körülvesz. Az életem, a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, ezzel alatt nem csak a párkapcsolatot értem, hanem az emberi viszonyok, egy könyvélmény, egy filmélmény, a fény, ahogy bevetül az ablakon, a természet, a hangok, a város, a hely, ahol élek, éltem többször is, több városban is külföldön. Például néhány évet töltöttem Londonban, és az nagyon meghatározó volt számomra, abból mondhatom azt, hogy szinte egy egész albumnyi dal született. Illetve a zenésztársak is nagyon meghatározóak a dalírás folyamatában. Gyémánt Bálinttal nagyon régóta dolgozunk együtt, és vele sok olyan közös dalunk született, amit nem egyikünk egy az egyben írt, hanem az egyikünk hozott egy ötletet, amihez a másik hozzátett egy másikat, akkor visszadobta a labdát, az első ember megint hozzátett valamit, és így részenként, mint egy kirakós játék állt össze a dal. Nagyon szeretek dalszöveget is írni, alapvetően angolul írok dalszövegeket, nagyon ritkán magyarul. Ez alapvetően nekem egy játék, tehát azt hiszem, hogy amit tanultam mindig, az sokkal inkább az éneklés, az előadó művészet és az improvizáció. Dalszerzés, órákat is vettem, de ez soha nem volt az életemben olyan komoly szinten, mint maga az előadó művészet. Tehát a dalírás, a szövegírás, ezek nekem inkább kreatív játékok, amikben nagyon jól esik lubickolni, de azért ismerem a határaimat is.
Gyémánt Bálintra visszatérve úgy tudom, hogy egyetemi évek alatt alakult ki ez az együttműködés.
Már nem is tudom, hogy hány lemezen működünk együtt közre. Duóban, trióban, kvártetben, kvintetben, mindenféle formációban játszottunk már együtt. A hosszú évek és a hosszú turnék alatt nagyon szoros barátság is kötődött közöttünk. Mind a ketten nagyon komolyan vesszük a közös munkát. Azt hiszem, hogy ez a kulcs, hogy borzasztóan számíthatunk egymásra, fél szavakból is, fél gesztusokból is értjük egymást a színpadon. Kialakult közöttünk egy olyan összhang, meg egy olyan bizalom egymás iránt, hogy abba tényleg csak így beledőlünk jól esően a színpadon. A Művészetek Völgyében hosszú évek óta vezetek interaktív énekes workshopokat, amivel kifejezetten az volt a legelejétől a célom, hogy ne egy edukációs program legyen, tehát ne egy zenetanulás hangulata legyen a workshopoknak, hanem adjon egy aktív élményt azoknak a hallgatóknak, akik egyébként tipikusan befogadói a koncerteknek, de nem feltétlenül zenészek, vagy nem feltétlenül rendelkeznek zenei tapasztalattal. És ezért a gyakorlatokat kifejezetten úgy állítottam össze, hogy ne kelljen hozzá semmilyen zenei előképzettség. És ez fantasztikus élmény volt nekem is az elejétől fogva, és azt vettem észre, hogy az embereknek is nagyon jól esik, és visszajárnak sokan, és bizony nagyon sok érzelem is megmozdult, tehát nem volt ritka egyáltalán az eset, hogy valaki elérzékenyült, vagy megmozdított benne olyan emlékeket a közös éneklés, vagy olyan hangulatba hozta őt, ami nagyon intenzív érzésnek mondható. És elkezdtem egy kicsit jobban foglalkozni ezzel, hogy mi ennek a háttere. Annyira ősi dolog ez, hogy beállunk egy körbe, és elkezdünk hangokat zengetni a semmiből, és vadidegen emberek 3 perc alatt egy gyönyörű, csodálatos közösséget alkotva együtt rezegnek. Ez egy akkora csoda és egy olyan erő, hogy engem egyszerűen érdekelt, hogy ennek mi a háttere, ezt minek hívják azon túl, hogy csoda, és hogy lehet erről többet tudni. És aztán természetesen utána olvastam, és rájöttem, hogy ez nem más, mint egyrészt a zene csodája, másrészt pedig ezek a zeneterápiának az eszközei, hiszen a zene gyógyító erővel hat. Ezt mindannyian ismerjük, akik zokogtunk már szakítás után a kedvenc számunkra, hogy egyszerűen, ha jól ki tudom adni az érzéseimet a zene segítségével, akkor attól meg tudok könnyebbülni. Önmagában ez még nem feltétlenül tud átlendíteni egy nehéz helyzeten, de mindenképpen benne van a potenciál, és a zeneterápia a maga komplex eszközeivel tulajdonképpen ezt segíti elő, hogy a zene szavak nélkül az érzelmekre tudjon hatni, és felszínre tudjon hozni olyan érzéseket, amikkel dolgunk van, vagy ki tudjunk magunkból adni olyan érzéseket, amiket máshogy, akár verbálisan, akár fizikailag nem sikerül.
Ezt én is megtapasztalhattam idén-nyáron, hiszen részt vettem az egyik workshopodon, és tényleg fantasztikus volt, hogy ott mezitláb kezdted el a foglalkozást, és mindenki alkalmazkodva hozzád, egyszerűen átvettük a rezgésedet, és mindenki rezgését átvette, és tényleg fantasztikus dolog született ott.
Erről még csak annyit, hogy ez nagyon nagy élmény. Természetesen most a workshopok, amiket tartok, ezeket nem lehet még zeneterápiás csoportnak hívni, hiszen annak külön kerete van, és ez most még nem fér bele az életembe. Most ez a fajta zeneterápiás szellemiséget hordozó workshop fér bele az életembe. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben, lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, de hogy valamikor mélyebben foglalkozhatok ezzel is. Egyébként mind a zeneterápiás képzés, mind pedig az anyává válás hozott egy fókuszváltást az életemben. Előadó művészként, főleg szólistaként, főszereplőként a színpadon abban élünk, hogy ránk szegeződnek a tekintetek, és mi magunk is belülről magunkban vájkálunk, és magunkból próbálunk meg érzéseket, tapasztalatokat, képeket kiadni a színpadon, átadni a közönségnek. És mind a zeneterápia, mind pedig az anyaság egy kifelé vetülő fókusz. A gyermekemre fókuszálok minden idegszálammal, vagy pedig azokra az emberekre fókuszálok, akik a csoportban ott vannak, és együtt hozunk létre valamit, vagy együtt rezgünk. És ez a kifelé fókuszálás, ez nekem nagyon üdítő. Ettől még nagyon jól érzem magam a színpadon, és nagyon simogatja az egómat, amikor rám szegeződnek a tekintetek, de valóban ennyi évnyi színpadi szólista lét után nekem nagyon jól esik az, hogy egy kicsit kifele, egy kicsit másokra figyelek.
Mai generáció, hogyan tud viszonyulni megfelelően minőségi zenehallgatáshoz, hogyan tudjuk egyáltalán közelhozni a zenéhez őket, ahhoz a fajta zenéhez, amit például te is képviselsz.
Nagyon sokan gondolkodnak ezen, hogy hogyan lehet komplex zenéket közelhozni a fiatal generációkhoz, mert van egy ilyen most már jól leírt és kutatásokkal alátámasztott tendencia, hogy a populáris zene egyszerűsödik. Ma inkább a ritmika az, ami megtörik, vagy ahova ez a fajta komplexitás, vagy váratlan váltások tevődnek, de a harmóniák az összhangzatlan szintjén nagyon sokat egyszerűsödött a zene. Természetesen a fiatal generációban is vannak olyan csoportok, olyan nyitottabb fülek, akik akár az improvizációra, akár a jazzre, akár a klasszikus zenére nyitottak. Igazából óckodom attól, hogy előjelet tegyek a tendenciák elé. Tehát nem akarom azt mondani, hogy rossz dolog az, ami történik a zeneiparban, vagy a zenehallgatási szokásokkal, de az tény, hogy elképesztően változnak. A komplexitás elveszítésén túl egy másik nagyon markáns jelenség az az, hogy a playlistek, tehát a játszási listák miatt a mai fiatalok nagyon gyakran egyáltalán nem tudják, hogy kit hallgatnak, és hogy milyen zeneszámot hallgatnak. Fogalmuk sincs, hogy ki az az előadó, aki előadja, mert nem kell, hogy fogalma legyen, mert az okos algoritmus úgyis eléteszi majd a hasonló és hasonló dalokat. Valahogy a zenehallgatási tudatosság csökken, talán így lehetne megfogalmazni, ami nagyon nehézé teszi azt, hogy terelgetni lehessen a fiatal generációkat, például a komplexebb zenéknek a meghallgatása felé. Talán az a feladatunk nekünk, zenészeknek, hogy mi az a csatorna, amin keresztül megtaláljuk egymást ezekkel a nyitottabb fülű fiatalokkal.
Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, nagyon élveztem, és hát kívánok nagyon sok sikert neked a jövőben is.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Harcsa Veronika jazzénekesnővel, zeneszerzővel, művészeti tevékenységének sokszínűségéről, életének és karrierjének fontosabb állomásairól és a zene erejéről beszélgetett a szerkesztő, Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Csákány Lászlónéval beszélgetek, aki galgahévézi születésű, ott is él, és nagyon nagy tisztelője és aktívan őrzi a néphagyományokat. Kedves Ilonka néni, miért fontos önnek a hagyománytisztelet?
Szeretnénk a mostani fiataloknak, az ifjúságnak átadni ezt a hagyománytiszteletet, hogy ne vesszen ezt ki az életből, és tudják azt, hogy az onnan indult ez, és ez mit foglal magába. Úgy a hagyományos öltözeteket, a népviseletet, vagy a népszokásokat akar polgári életbe, vagy a vallási életbe, ezt is szeretnénk a fiataloknak, hogy megőrizzék.
Ha jól tudom, Ica néni közösségnek is tagja, ugye? Hagyományőrző közösségnek is a tagja.
Hát igen, nyugdíjas egyesületnek is tagja vagyok, hát mondhatni, hogy oszlopos tagja, mert már 28 éve benne vagyok.
Gratulálok!
És van egy hagyományőrző csoportunk, hát ott is benne vagyok, igen, a hagyományőrző csoportban is.
Milyen jellegű feladatok vannak? Hogyan épül fel ez a szervezet?
Az mindig egy adott dolgot kitűzünk, hogy most például színházba fogunk menni. Valamit kitűzünk, valamilyen célt, és akkor azt úgy megvalósítjuk. Igen. Hát most jelen pillanatban én vagyok ott a gazdasági vezető. A hagyományőrző csoportban, hát ott még hát megint csináljuk, amit kell. Jobban ugye már a fiatalok vannak az előtérben, mi öregek már azért csak a kicsit a háttérbe, de...
De ellátják tanácsokkal, igen, őket, szemmel tartják őket.
Igen, igen, igen. Hát kérdeznek, ugye, és azért elég sok mindent elfogadnak. Jó, ugye azért ma a fiatalok csak szeretnek újítani, de azért meg kérdezik a tanácsunkat, hogy hogy volt régen, vagy hogy látjuk jobbnak, hogy legyen csinálva.
És hányan vannak most, hogy körülbelül tagok?
A egyesületben ott 45-en vagyunk most tagok, a hagyományőrző csoportban ott meg azt hiszem 25-en.
És akkor ott vegyesen fiatalok, idősebbek.
Igen, fiatalok, igen. Hát 8 évestől 70 akar, amennyi.
Változatos a palotta. És fellépésekre, ha jól tudom, oda is szoktak menni, tehát itt a falu közösségén belül, illetve falu határain túl is. Ezeket hogy szokták megszervezni?
Igen, szoktunk menni, ha bár most a nyugdíjas egyesület az kicsit elalvóba van, mert ugye nagyon sok tagunk kiöregedett, meghaltak. Hát most a régiek közül már csak 3 vagyunk, akik az egyesület énekkarában benne voltunk, hát most ez kicsit haldoklik, de reméljük, hogy sikerül majd föléleszteni. Ezzel az egyesület csoporttal, hát igen, a környék falvaiba voltunk föllépni általában, de voltunk kint külföldön is, voltunk Pesten, voltunk a hagyományőrzővel is, azzal, hát itt falun belül ugye jóformán minden megmozdulásra, minden ünnepségen, most legutóbb ugye falu karácsony volt, hát visszajelzések után nagyon szép műsor volt, tartalmas műsor volt, mondjuk mi is úgy láttuk, de a kívül
közönség is úgy látta.
Igen. És akkor így szoktunk menni igen a hagyományőrzővel is. Hát voltunk, Kikindán voltunk, most tavaly Lengyelországban voltunk. Úgyhogy szoktunk külföldre is menni. Csak ugye hát most volt ez a 3 éves pandémia, ez kicsit
bezárt a határokat.
Igen, hát most reméljük, hogy már megint nyitódnak a határok, és akkor tudunk menni megint.
És itt a hagyományőrzés révén felvetődik bennem egy kérdés, hogy a ruhákat hogyan tudják megőrizni így az utókor számára, vagy ezek régi ruhák, vagy esetleg ami szükséges, azt tudják bővíteni, tehát utánvarratni például.
Hát igen, ezek már jóformán mind régi ruhák, főleg a posztószoknyák, ugye azok már 100 évesek. Hát néhol van benne egy kis luk már, ugye, de hát fölveszi valaki, az nem látszik rajta, ugye nem nagyítóval nézik. A blúzokat, azt már szoktuk újítani, hát én nagyon sokat újítottam már.
Mert ugye az eredeti szakmai cínének varró nő.
Igen, igen, csak hát ugye a női szabó meg a népviselő az kettő, de hát azért úgy ellestem az
idősebbeket.
Igen, igen, és azért most van azért nagyon sok. Annyi, hogy a szoknyát nem láncolom le. De így a népviselethez is mindent, a fékötőtől kezdve mindent megcsinálok, a félénkekig mindent megcsinálok. Úgyhogy ezeket már újítjuk, de a posztószoknyákat azt, hogy hát azok nagyon régiek, igen.
Kedves Ilonka néni, legyen kedves beszélni nekünk, hogy egy-egy alkalomra milyen viseletet szoktak hordani, tehát mitől függ, hogy milyen viseletben vesznek részt az adott rendezvényen?
A népviseletben ugye az megvan, hogy most legutóbb egy szárazszerdás előadásunk volt a hagyományőrzőbe. Itt csak egy ilyen úgymond hétköznapló ruha volt. Mondjuk végig ranzas volt, hát nem teljes hétköznapló, de
ha, nem a legünnepélyes. Nem,
ha valami olyan fellépésre megyünk, hogy mert van lagzis jelenetünk is. És ha egy lagzis jelenet, ugye akkor ott is megvan, hogy a házigazda az is egy kicsit másképp öltözik, meg a vendégsereg is, ott már azért szépen föl vannak öltözve, ugye posztószoknya, sejemnyúló, féketű, kinek mi, vagy piros kendő a fejüken, úgyhogy ott szépen föl vannak öltözve. De ha egyházi ünnepségeken, vagy amikor van ezek a egyházi ünnepek, amikor oda is fölöltözünk, és hát a fiatalabbak azok ugye azok fölteszik a fehér kendőt, a fejükre a himszett fehér kendőt, meg a himszett válkendőt. Hát mi idősebbek már ugye csak a barsonyúlót vesszük föl, vagy esetleg sejemnyúlót, meg a fejünket bekötjük szövetkendővel, de a posztószoknya az elmaradhatatlan mindenkinek. A gyerekek, azok ugye azok fehér csörgőszoknyak, illetve a kislányok, na már kislányok, nagylányok, ugye, mert ez vegyesen van, azoknak a fehér csörgőszoknya, vagy meg hát a posztószoknya, meg fehér sejemjulló nekik, vagy esetleg félink bruszlikkal. És ő nekik ugye a fejük nincs bekötve, hanem be van fonva a hajuk.
És az mikortól van, hogy bekötik? Az régen is úgy volt, hogy aki megházasodott, utána kellett bekötni a fejét?
Igen, aki férhez ment, és ugye abban az évben még új menyecske volt, akkor még föltehette a fékettőt a fejére, vagy valamikor régen volt ez a fátyolos fékettő is, de utána már, amikor a gyerekek megszülettek, akkor már utána be kellett kötni a fejét neki. Akkor már idősebb. Igen, igen, igen.
Amikor a riportot készítjük, ugye most megkezdtük a nagy böjtöt. Ilonkadénről köztudott, hogy szeret sütni, főzni, tüsténkedni a konyhában. Ha egy kicsit erről mesélne nekünk, hogy ilyenkor régen mit készítettek, és ön mit hozott át a konyhába?
Hát régen, mikor ugye még kis leányka voltam, hát még akkor úgymond nem volt ilyen jó világ, mint most van, ugye. És akkor a nagyböjtöt sokkal szigorúbban tartottuk meg, mint most. Ugye hát már most a pápák is tettek engedelmet, hogy nem kell egész éppen annyira szigorúan böjtölni, de bizony még az én gyerekkoromban akkor a hamvazószerda, ott mindegy volt, hogy most hány éves, háromszor ehettünk csak, és csak délben lakhattunk, jó. Ugye akkor volt, vagy volt bableves délben, vagy mákos tészta. Ez volt a hamvazószerdai ebéd. Reggel volt egy kis hajas krumpli, vajjal, vagy esetleg zsírral, meg hagymával. Vacsorára megint hát egy kis pirítós kenyér. Ez volt a hamvazószerdai, meg a nagy pénteki menü. Jó, hát a tésztában ugye azért lehetett változatosságot csinálni, volt, aki gombózott csinált, hát mikor miért, ugye minden egész nagybőjtben nem mindig mákos tészta volt, hanem valami tésztaféle változatosan, és akkor hát a bableves az általában azért az mindig volt. Hát akkor még, na, mint ahogy mondtam, azt jobban megtartottuk, mert meg kellett tartani. Hát most már ugye van engedmény, hát de most a hamvazó szerdát, és hát azt azért mi még mindig tartjuk, ugyanúgy a háromszor étkezést délbe.
Lehet jól lakni?
Jól lakni, igen, a többi hát. És érdekes, ugye, mert az ember pont olyankor enne inkább, amikor nem lehet. De hát, na, ezt megtartjuk azért. Most is a főzés az általában így úgy van, hogy ugye, hát most kedden még, ugye, hát húshagyó kedd, ugye még akkor lehetett hamvazószerdán, hát az ott ugye nem. Én mondjuk paradicsomlevest főztem most, meg halat csináltam. Reggelin pirítós kenyér volt, meg este is pirítós kenyér volt.
És húsvétkor van-e valami tradicionális étel, amit el szokott készíteni a régmúlt idő mintájára?
Hát a füstölsonka, kolbász, ez szokott lenni. Régen is volt. Az azért, azért most is megvan. Ugye azelőtt volt, hogy kocsonyát is főztek. Én már nagyon ritkán főzök, mert nem nagyon szereti a család nekem a kocsonyát, úgyhogy. De így a húsleves, rántott hús, pörkölt, ez volt régen. Hát már most a fiatalok azok csinálnak már ilyen tőtött hús, olyan göngyölt hús. Én még maradok mindig, én nekem mindig a régi az a...
A jó bevált régi recept alapján készül a menü.
Igen, 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 igen.
Köztudott, hogy Ilonka néni nagyon szeret sütni. Melyik süteményféle, amit megosztanak a kedves hallgatókkal, ami a egyik kedvenc elkészítése?
Hát ilyenkor farsang idején?
Azt is mondhatja, meg hogy összességében, hogy mit szeret sütni.
Hát rétest azt nagyon szeretek sütni.
És tud is, nagyon finom. Hát,
így mondják. Ilyenkor farsang idején meg ugye herőkét, meg a fánkot szoktuk sütni. Hát én mondjuk szívesebben sütöm a herőkét, mert azzal nincs annyi baj. Ugye a fánkot azt azért csak keleszteni kell, meg több idő kell hozzá, de a herőkétnek ugye az összegyúrja az ember, annak nem sok idő kell az előbb, meg van, meg kiadósabb is. Hát meg a herőkét, hát ugye mindig van ez a galgatóra itt Hévízen áprilisban, hát bizony 15-20 kiló részbű szoktam.
És az egyedül készíti?
Nem.
Persze vannak segéd.
Van kettő asszony, aki segít.
De akkor ezt jó korán elkezdik, hogy hát, mire megérkezik a csapat.
Igen, 8 órakor elkezdjük, és ez megy folyamatosan, és akkor ugye, ahogy jönnek, úgy meg ahogy
sütjük frissen.
Igen. 15-20 kilóban, mert mikor van 1000 valamennyi személy. Túrázó, hát ugye annak azért kell, ha hármassával adja, és az ember azért annak kell a adag.
És mi a kedvence, amit szeret sütni? Vagy mi lehet így hát, a régi között a rétes fán?
Igen. Ezeket mind szeretem, jó szívvel csinálom, szeretem csinálni.
Ilonka néni rendszeres templomba járó, és ugye mivel a beszélgetésünk elején azt emeltem ki, hogy nagy hagyományőrző és hagyománytisztelő, megkezdtük a nagybőjti időszakot. Kicsit mesélne, hogy régen, hogy élte meg a nagybőjti időszakot, kiskorában, illetve fiatal felnőtt korában, és most hogyan éli meg ezeket az időszakokat?
Hát gyerekkoromban, ugye én nagyon sokáig nagymamámnál aludtam, mikor meghalt nagyapa, hát 4 évig ott aludtam. Ő nagyon nagy templomba járó volt, és akkor bizony én nekem is menni kellett vele, de nem is baj, mert szerettem menni, meg ha nem is mentünk, akkor különösen így nagybőjtbe vagy adventba, ő nála minden este 3-4-en is összegyűltek, ilyen idő, hát öreg asszonyok úgy mondja, és akkor ugye végeztük a rózsafűzért, a ilyen rózsafűzért, olyan litánia, szóval minden, és én belém ez annyira belém nevelődött, hogy én ezt nem is tudnám már most elhagyni. Én ezt annyira megszoktam, és akkor mondjuk utána is gyerekkoromban, és a szüleim is olyak voltak, hogy hívők voltak, és azért bizony menni kellett. Nem erőszakoskodtak, hogy menjek, de valahogy...
Ezt a példát látta, és ezt akarta folytatni, és igen. Azt mondjuk meg a kedves rádióhallgatóknak, hogy ezt nagyon szépen továbbadta a családjában is, mert az unokája is már mind templomba járó.
Igen.
Tehát a családja is, illetve az unokája is.
Igen, hát mind a két lányom az Mária lány volt, akkor már most az unokák, és a középső fiú unokám az sokáig minisztrás volt, főminisztrás is volt. Most a két lányunokám is Mária lányok, nagyon híven járnak, már most a nagyobbik, az 19 éves, de még mindig beültözik Mária lánynak, úgyhogy ennek nagyon örülök, de tényleg ő nagyon is komolyan veszi a vallást minden szempontból. Jó, olyan iskolába is jártak, Gödöllőre, Premontraibe, és ők tényleg nagyon komolyan is veszik a vallást ilyen.
Hát igen, de azért az alapokat az csak a családból kapták.
Természetes. Hát ugye a lányom is mondjuk hál' Istennek a vejem is olyan, hogy ő is szeret járni a templomba, hívő ő is, úgyhogy igen, azért csak innen merítették, hogy a gyökerek ide húznak vissza.
És most mit jelent Ilonka néninek a nagybőjt?
És a nagybőjt, hát egy kicsit ugye kicsit elcsendesedik az ember. És hát szeretnék minden keresztútra elmenni, hát hál' Istennek tavaly is sikerült azért mindre elmenni, meg most is szeretnék, meg ugye a hamvazó szerda námait, hogy megkezdődött, és akkor innen talán egy kicsit az ember jobban átéli a hitet.
Tehát egy kicsit bensőség,
igen, talán, mert eddig is mindig imádkozik az ember, mit tudom én, de talán most még egy kicsit próbál mindig többet imádkozni, több rózsafűzért, több bármilyen ima. Most így a nagybőjt az én számomra az egy kicsit ugye ilyen elcsendesedés, mert de így a faluban is azért, hál' Istennek, ott, itt is úgy van, hogy már ilyen bálok, meg zajosabb rendezvények nem nagyon vannak, ugye itt is azért úgy ezt tartják a...
Tehát ez a régi vonal, ez még folytatódik?
Igen. Úgyhogy már most egy időben volt ugye, hogy hú, nem számított nagybőt, ez az amaz, de most azért már, most jelen pillanatban jobban tartják a nagybőtöt, hogy nincsenek zajos rendezvények.
A nagybőjt végeztével ugye az elcsendesedés időszak egy kicsit lezárul, a húsvéti időszak az már egy felszabadultabb, ugye a feltámadást ünnepeljük. És ez hogy volt régen, Ilonka néni? És hogy látja most?
Hát régen...
Én hagyományőrző szemmel.
Igen. Régen ugye még nagyobb volt ez a locsolkodási szokás, úgymond ugye hát még az én lánykoromban, még sőt, még a nővérem korában, ugye ő idősebb 5 évben, akkor még nagyobb volt, vagy ugye mentek a fiúk locsolni bandastul.
Lovaskocsikkal?
Igen, akkor annyira még nem lovaskocsival, az most van inkább újabban fölkapva, hogy ugye ezek a hagyományőrzős fiatalok, ezek mennek lovaskocsival, bizonyos, akkor viszik a vöntőkbe, mert a kannakba a vizet, és ahol lányok vannak, hát mondjuk meg van beszélve, hogy kihez mehetnek, azért nem minden házhoz, de hát szép szokás volt azért az régen is, mert hát elmentek, meglocsoltak a lányokat.
Kis vidámság.
Igen. Hát most is van a tájház itt, és akkor tavaly is ott csináltunk húsvét hétfőn ilyen morsapartit, és hát oda is ugye ezek a hagyományőrző fiatalok jöttek két lovaskocsival, és akkor tartottan azt mindenkit locsolták, úgyhogy, és jót mulattunk, jót szórakoztunk ott, akkor az jó volt, úgyhogy.
És akkor szoktak egy kis fellépéssel is készülni, vagy akkor már inkább csak ilyen bulizás jellegű?
Nem, volt egy kis fellépés is mindig, igen, hát most egy rövidke tánc, vagy valami ilyesmi, nem komoly dolgok, csak egy táncot, vagy a gyerekek, ha valamit előadtak, valami kis műsort, hát utána meg egy kis bulizás volt, igen. Úgyhogy, de hát most is hát ennél több nincs, mert hát nem is lehet már most ennél többet csinálni, mert azért más a világ, mint régen volt. Régen ugye voltak azért húsvéti bálok, locsoló bálok, hát most nem nagyon van.
De azért hála Istennek, hogy azért még jó páran vannak ilyen lelkes hagyományőrzők, mint Ilonka néni, ő különösen figyel a részletekre, és a jó Isten tartsa meg ezt a szokását nagyon sokáig még.
Köszönöm szépen!
Senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, az kit nékem folyt a szél, inkább itt megvárom. Még a kezed táncba kér, és a tánchoz hű legyél, és én veled járom.
Thank you. csak játszik én velem.
Csákány Lászlóné hagyományőrzővel Hajdú Mária beszélgetett.
Táncolj, hogy ne lásd a végét, merre fordul e szédült világ. Ne félj, hogy elnyel az örvény, higgyük azt, körhint a szál. Hagyd most a jövőt, csak nézz rám, most még nevetni, ölelni kell. Szól még egy álom a zongora, húrján csak táncolt el. Ne bánt, ha megégsz a tűzben, mit egy boldog győztes gyújt. Ne bánt, ha elárul könnyen, aki attól fél, hogy el ne áruld. Tart még a varázsa játék, míg a végén meg nem állsz, annál jobban ölej, mondd, hogy nem engedsz el, amíg tart a tánc. Hogy megégsz a tűzbe, mit egy boldog győztes gyújt. Ne bánt, hogy elárul könnyen, aki attól fél, hogy el ne árul. Tart még a varázs a játék, míg a végén meg nem állsz, annál jobban ölej, mondd, hogy nem engedsz el, amíg tart a tánc.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.